Szia Sára, Gerleiva vagyok, és ez az ígért hangfelvétel. Már készítettem egyet, de hosszúnak találom, illetve készítettem egy másikat is, amelyet a blogomnak van, a csakazolvassa.hu-nak egy jelszavas zárt része, ahol a tagság van, és ott említem a te oldaladat és az ezzel kapcsolatos gondolataimat, csak ott nagyon beleszűve a saját személyes történetembe, és az olvasók tudják azokat az előzményeket, meg neveket, és te meg nem, ezért nem azt küldöm el végül, mert zavaró lenne, hanem készítek egy újat, és rövidebbet. Én 46 éves vagyok, magyar és angol tanári diplomát szereztem, illetve néhány évig tanítottam is középiskolákban, aztán 3 gyerekkel vagyok ott itthon, amióta 3 van, és szövegek gondozásával, írásával, fordításával foglalkozom, tehát ez a munkám. A célom az ezzel a hangfelvétellel és általában az érveléssel nem az, hogy most akkor te a homlokodra csapj, hogy akkor nem volt igazad, és teljesen megváltoz és abba hagyd az oldalt, hanem csak ha megengeded és megengedted, így küldöm el, elterelve a komment folyamból a vitát, ahol ez tényleg nehézkes és nem is célszerű, hogy találkozz egy olyan állásponttal, ami... Tehát én is nő vagyok, írod, hogy én is segítek az embereknek, ezt így nem mondanám, tehát nekem nem az a célom, és nem is dolgom nekem itten a közírói, vagy bármilyen bloggeri tevékenységemben segíteni, hanem mondjuk annyi a dolgom. Én legalábbis így definiálom, hogy minőségi, okos, elgondolkodtató és szerteágazó, sokszínű témájú szövegeket biztosítsak napi, heti rendszeressége az olvasóinak. Legalábbis én ezt vállaltam. Tehát én segíteni úgy ismeretleneknek, meg ingyen, így nem biztos, hogy szeretnék. De ne haragudj, hogy ezt megemlítem, hogy azt mondod, hogy neked meg küldetésed ez a fajta kommunikáció, ennek a terjesztése, mert a munkád is ez volt cégeknél, és akkor gondoltad, hogy intasz ennek egy Insta oldalt is, de azért mondjuk ki, hogy ez igazából egy marketingje az Insta oldal és az ott folyó interakciók annak, hogy van egy honlapod, ahol viszont ott vannak az áraid, hogy ezt te mennyiért csinálod. Tehát, hogy ezért se gondolom, hogy ha már ennyire ebbe az irányba vállalkoztál, akkor te most majd úgy fogod mérlegelni. Tehát, hogy számítok arra, hogy kitartasz a mellett, amit gondolsz, hiszen ebbe az irányba kezdtél vállalkozni. És ezt nem tagadhatod meg. Egyébként ez egy csapda is. És én, amikor a tagságot kialakítottam a blogomon, akkor is, és mindig végig a 11 év alatt, amióta blogolok, azt mondogattam, hogy az, hogy befizetsz a blogomra, vagy előfizetővé válsz, vagy bármilyen módon támogatod, finanszírozod, az nem jelenti azt, hogy te megrendelője vagy, és majd én olyat, vagy valami konkrétat ígérek. Én minőségi szövegeket ígérek, és azt, hogy mindig azt fogom írni, amit én gondolok, és azt fogom képviselni. Nem azt, ami trendi, nem azt, amit a többség, a népszerűség diktál, amit a többség elvár, amit helyesnek tart, hanem akkor is, ha az kényelmetlen, kisebbségi, zavaró, akkor is ezt fogom mondani. Tehát én innen beszélek. Aztán meg akartam említeni, most készítettem ilyen jegyzeteket már, hogy az asszertív, erőszakmentes, gordonos kommunikációnak a módszereit, gyakorlatát én nagyon jól ismerem, tanárképzés során és később mindenféle önkéntes, meg emberi jogi szervezeteknél szerzett drogprevenciós, nane, segítő, ökopolitikai képzéseken elsajátítottam, és rengeteget voltam olyan közegekben, ahol ezt készségszinten használták. Ezzel kapcsolatban az lett nagyon hamar a kritikám, hogy ez elitista és azáltal kirekesztő, tehát olyan emberek vannak előnyben az ilyen szervezeteknél, az ilyen konferenciákon vagy kommunikációban, akik ezt jól tudják, mert például anyanyelvük a magyar, és módjuk volt ezeket a képzéseket sok pénzért, sok időben elsajátítani. És ez roppant igazságtalan azokkal szemben, akiknek mondjuk nem a magyar az anyanyelvük, vagy egy kicsit nehezebben fejezik ki magukat, vagy nem jártak ilyen képzéseken, mert nem volt rá módjuk, idejük, pénzük. Vagy? Igen. Nem gondolom, hogy az, aki ezt elsajátította és használja, az ab ovo okosabb, morálisabb, hasznosabb tagja az adott közösségnek, jobban igaza van, mint annak, aki nem. Az, hogy valakit milyen lelkület vezérel, hogy ő milyen ember, hogy mennyire őszinte, valódi, segítőkész, mennyire jó ember, ha már ezt így kell mondani, az nem függ össze azzal, hogy a kommunikációs eszköztára milyen. Lehet fejlesztenie, meg jobb benyomást fog kelteni, hogyha fejleszti, de nincs sok köze az igazi énjéhez, és pont azt látom, és azért vagyok csalódott, kiábrándult egyrészt az erőszakmentes, asszertív, gordonos, stb. Kommunikációs technikákból, ezeknek a normává és elvárása emeléséből egész pontosan, és a pszichológiából, mint szakmából, mint segítő szakmából is, mert azt látom, hogy emberek tömegei használták arra az említett technikákat, hogy elrejtsék a valódi szándékaikat, és mondjuk békésen ellavírozgassanak pályázati pénzekből, és eközben bűdületes, borzalmas, tragikus jelenségeket a nagy békekeresésben, meg párbeszéd hangoztatásban szó nélkül hagyjanak, amelyek eszkalálódtak szervezetek széteséséhez, emberek meghurcolásához, adott esetben öngyilkosságához vezettek. Ezért veszélyes az, hogyha mindenki olyan nagyon békés, meg nagyon figyel a kommunikációjára, meg nem szól bele, meg nem ítélkezik, és nem kiállt föl, hogy mesztelen a király. Nagyon sokszor mesztelen volt a király, és nagyon sokszor pont ezek az emberek, akik olyan erőszakmentesek, meg asszertívek, meg énközlésekben fogalmaznak, meg becsomagolják a kritikát két bó közé, stb. Ezek az emberek nem szóltak. Következetesen ők nem szóltak, mert nekik az asszertív kommunikáció is csak egy ilyen előrejutási karrierista eszköz volt. És nem vonódtak be a cikis helyzetekbe, és a cikis helyzetekből pedig tragédiák lettek. Általában sem tetszik az a... Nyilván tiéd az oldal, de hogy ez egy ilyen tekintély szerep, amiben vagy, azért is, mert pszichológus vagy, és akkor ez a szakmád, akkor te értesz hozzá, akkor rád fognak hallgatni. Nyilván a te oldaladon te mondod a saját álláspontodat vagy véleményedet, ez teljesen rendben van, és ezzel mindenki így van, akinek van oldala vagy blogja. De ez mégiscsak egy ilyen illemtanár, ilyen elnyebenyézés, hogy ki beszélt rombolóan vagy rosszul, az miért káros, akkor miért nem szabad gúnyolódni, vagy úgy fogalmazott, hogy azt mondanád, hogy gúnyolódni se hasznos vagy érdemes, de ez ugyanaz, ezt mindenki úgy fogja föl, hogy a Sára azon az oldalon, amelyet több ezeren követnek, azt mondta, hogy nem szabad gúnyolódni, mert akkor én rossz ember vagyok. Lényegileg ez jön át. És ha rossz ember vagyok, akkor az baj, akkor majd én is azok közé sorolódom, akik ott vagdalkoznak kommentekben. Egy felnőtt, öntudatos, gondolkodó, önálló véleményt alkotni képes ember nem fogja ezt jól viselni, hogy valaki így megmondja neki a helyzet, konkrét helyzet ismerete nélkül, hogy jó, hogy kommunikáljon. Volt itt egy példa, amikor nagyon nem fogtad a másikat, pszichológusként sem. Én nagyon megdöbbentem, hogy az empátiát ennyire is lehet nélkülözni, amikor a kommentelő azt írt, hogy a hosszú évek után az őt elhagyó apja feltűnt, és el akarja venni azt az ingatlant, amiben él, mert hogy ez az ő öröksége volna, mármint az apái. És akkor te azt mondtad neki, hogy a kommentedből is látszik, hogy milyen nagy rész foglalkozik ezzel az emberrel. Hogy foglalkoztat téged ő. Az előző hangfelvételen ezt elkezdtem magyarázni, hogy miért gond az, hogyha egy ilyen helyzetben valakit arra biztatunk, hogy ne foglalkozzon a másikkal, mert akkor... Lám, ő milyen sokat fog. Nem teszem. Ez magáért beszél. Ez biztos, hogy érted, hogy ez érzéketlen volt. De a lényeg, hogy nagyon konstruktívak vagyunk, meg nagyon nem mondtunk erőset, nem húztunk határt, nem álltunk ki magunkért, nem védtük meg magunkat. Tudom, hogy azt mondod, hogy az asszertivitásnak az a lényege, hogy kiállunk magunkért, csak az asszertivitás eszköztárában az, hogy nem szabad személyeskedni, nem szabad minősíteni, hogy nem tanácsos rosszat akarni, egy csomó olyasmi kerül elő, amitől a végeredmény mégis az, hogy ezek a egyébként nők nem fogják magukat megvédeni. A további kritikám azzal kapcsolatban, amit mondasz, az az intellektuális vagy műveltségi szempont. Én nem azért mondtam a magyar szakot, hogy úgy ilyen rövidített önéletrajzzal kezdjem, hanem mert én onnan jövök, hogy mi olvastuk a pápistákat, Pázmány Pétert, ahogy a reformátorok ellen kirohan és őrjöng a magyar nyelvnek ezeket a legértékesebb ilyen konzerválódásait a 17. századból eszméletlen retorikával, szókincsel, nyelvi leleményekkel, káromkodásokkal, indulattal, zabolátlan, keresztényhez nem méltó eszközkészlettel ostorozza a vitapartnerét. Mert ennyire buzog, mert ennyire toborozni akar, ennyire hatni akar az olvasóira, ennyire meg akar őrizni a pápista hitnek a tisztaságát, és ki akarja űzni a reformátorokat. Azt akarja, hogy ne legyenek. És tele van az életünk kicsiben és nagyban a történelmünk olyan helyzetekkel, amikor egyik ember azt gondolta, hogy egy másik erő, vagy csoport, vagy másik ember az elnyomó, és forradalmi eszközökkel élt ellene. Mindegy, hogy igaza volt-e, vagy mindegy, hogy erről mi mit gondolunk. Az életünkben összegződik eme forradalmak, vagy felkelések, vagy erőszakos megmozdulások hatása. A forradalmak soha nem erőszakmentesek. Viszont nem lenne most neked sztrájk jogod meg nyugdíjad, hogyha ezek annak idején, ezek az erőszakos forradalmak ezt nem vívják meg, érted? Ezért nagyon visszás számomra nem érteni mondjuk Pázmány Péter indulatát és annak a helyét az irodalomban, vagy a közbeszédben, közéletben, kommentben. Hont András ugyanolyan, mint Pázmány Péter. És ő is kivetkőzik magából, és leszarja az illemszabályokat, szerintem nagyon helyesen, mert legalább átjön, amit akar mondani, és nem fél, és nem fidomkodik, és nem akar udvarias lenni, hanem tényleg azt mondja, ami van, és amekkora indulatot az benne kelt. És a másik, hogy itt ülünk kényelmesen a mai életünkben, és azt mondjuk, hogy miért voltak olyan erő, elnye-bejnye, hát mit háborúztak, meg itt izé követelitek a joga, meg elégettek transzparenseket, meg felgyújtjátok a rejsztágot, meg mi gyerekek, hát inkább izé menjetek hintázni a játszótérre. Elképesztő rövidlátás. Én azt mondanám, hogy butaság is. Tehát, hogy ennyire nem látni a kontextust, hogy a mai életünk hogy lett ilyen. A mai életünkben a jó hogy lett ilyen. Az, hogy nőként van szavazójog. Nem, most nem sorolom már a példákat. Tehát mindaz, amit kárhoztatsz, hogy az személyeskedés, vagy bántó, vagy gúny bánt másokat, az vagy stíluseszköze az irodalomnak, vagy egy olyan megkerülhetetlen, valóban indulatos, valóban ártó erő, aminek a révén később valami jobb lesz. Ezt tudom, minden diktatúra ezt mondta, de közben meg a legnagyobb, legértékesebb polgárjogi, mondjuk a békepárti mozgalmak is ezt mondták. És így érték el a céljukat. Ezért olyan nagyon moralizálni azon, hogy ki rossz indulatú, meg ki akar rosszat, szerintem nem okos dolog. Legalábbis a világ megértését nem segíti. A stíluseszközökön kívül van még a morális igazság, hogy mi a tét. Ha te megnézted az Otellót, vagy a Tartüfföt, vagy akár Molnár Ferenctől a Liliumot, akkor láthatod, hogy ott nagyon árnyaltan, de mégiscsak az a tét, hogy a morális igazság a dráma végére helyreáll-e. Hogy igazságot szolgáltat-e a dráma, a történet maga, annak, akit meghurcoltak, elárultak, ki akartak fosztani. Nem lehet, hogyha te érted a Tartüfföt, és az úgy is van megrendezve, meg előadva, akkor te ne akard, hogy a Tartüffnek baja legyen, nagy baja, szégyenüljön meg, vezessék ki láncban, bilincsben. Ha ezt nem érzed, akkor nekem ez ijesztő, és kicsit egy autista dolog is, hogy jaj, hogy azért, hát tehát nem, még Tartüffnek se kíván, de Tartüffnek rossz, és Tartüff egy rossz szót, egy erőszakos mondatot nem mondott az egész drámában. Jágó se. Mind a ketten profi kommunikátorok voltak, és tudták, hogy kell a másik bizalmába férkőzni, látszatot kelteni, színlelni. Ezekre céloztam az elején, mikor mondtam a civil szervezeteknél a tragédiákat. Hogy pont ők azok, akik nagyon jól tudják, hogy kell forgatni a szavakat, hogy ők tetten érhetetlenek, hogy ők nem mondtak semmi rosszat, csak ilyen akna munkával, meg magukat megjátszva férkőztek emberek bizalmába, és elérték, hogy náluk legyen a hatalom, az ingatlan, a pénz. És csak lebuktatni lehet őket, és kiabálni, hogy mesztelen a király. Az én életemben van egy Tartüff, és ugyanezt csinálja, hogy zéró összegű játszmát játszik. Tehát vagy neki lesz baja, nagy baja, vagy ő veszít el mindent, vagy én. Ezzé éleszte a helyzetet. Nem én kezdtem, de ez nem azért mondom, hogy mentség, csak hogy ezt ő akarta így, ő is jogász, és tudja, hogy kell nagyon törvénytisztelen fogalmazni, hogy őt soha ne lehessen elkapni, és jelenleg a teljes vagyonomra, meg az egzisztenciámra pályázik. Mindenféle pereket indít, meg neki is érelemdíj jár, meg így, meg úgy. Ne foglalkozzak vele, Sára, komolyan mondod? Jön a boríték, és azt mondom, mondtam, volt már ilyen, hogy nem foglalkozom vele. Azt a pert nyerte meg, amire nem mentem el, mert nem vettem át az idézést sem. Azt autentikusan megadták neki, mert hogy nem védekeztem. Amikor meg védekezem, az meg ilyen tárgyalásonként 60-80-120 ezerembe kerül, keresetenként 80-ba. Azt éreztem, hogy nem tudod, miről beszélsz, amikor azt mondod, hogy nem kell foglalkozni azzal, aki bánt. Nem tudsz mindenkit kizárni az életedből. Nem tudod a saját nehezen kezelhető, mondjuk agresszív gyerekedet így kizárni. Nekem nincs ilyen, csak még ilyen történetek is vannak, és hogy nagyon empátiátlan az a tanács, hogy ne foglalkozz vele. Ilyen szép beszéddel egyébként nagyon könnyű mindenféle direkt agresszió nélkül megnyerni a közvéleményt, teremteni egy hangulatot, amiben az lesz a cikis, aki élesen fogalmaz, aki kimondja az igazat egyáltalán, vagy megnevez egy olyan cselekményt, amit senki el nem hisz, mert mondjuk egy köztiszteletben álló emberről van szó, és őt fogják, azt, aki kimondja, hogy mesztelen a király, azt fogják ellehetetleníteni és megbüntetni. És mindenki gyönyörűen beszélt, mindenki mindent elkent, mindenki szépen lavírozgatott, hogy ne legyen konfliktus, ne legyen az, hogy ő rosszat akar, személyeskedik, ártalmas, rosszat kíván. És az a vége, hogy megússzák olyan emberek, akik tártüfök, vagy ágók, vagy Claudiusok. Az igazi irodalom, a kultúrának a legjava, az mindig helyreállítja a kizökkent morális világrendet. Igazságot tesz. Molière kellően királytisztelő és király által finanszírozott volt ahhoz, hogy nála ez mindig a király bejövetelével valósul meg az ötödik felvonásban. De máshol meg a tragikus hős teremti meg az igazságot, akár a saját halála árán, mint Otello is, meg Hamlet is. Ezt muszáj értenünk, és ezért fontos, hogy a magyart úgy tanítsuk, hogy talán egy kicsit még több magyart kéne tanítanunk, hogy ez átmenjen, hogy itt mikről beszélünk emberileg, hogy nem csak ember van, akit meg lehet bántani, hanem van morális igazság is, amit viszont meg kell védeni. Egyébként a tanácsaid egy része azért értelmezhetetlen nekem, mert én különböztetem meg háromféle helyzetet. Én körülbelül ezekre tudom felosztani az ilyen interakciókat, amelyekben egyáltalán érvénye van annak, amiket te írsz. Az egyik, amit a kommentelők olyan nagyon gyakran mondanak, ilyen közéleti viták, Facebook komment folyamok. Hát ugye azért elég nehéz nem látni, hogy a meta egésze arra megy ki, hogy interakciót generáljon, és ehhez bevet algoritmusokat és botokat azért, hogy olyan indulatokat hergeljenek egy-egy kommenttel, amire aztán dőlnek az igazi emberek, és akkor ott pörgetik a posztot. Egyébként pont a te posztod is ilyesmik miatt fut, ha fut, bár nem biztos, hogy itt vannak botok, de hogy lehetnek és tudnak lenni. Közéleti témák alatt, híroldalakon, napi politikában, járványügyben voltak botok. Ki nem tudja ezt, hogy ez nem mind élő ember? Következésképp hülyeségre haragudni, vagy ott neked eminensként jelentik, hogy jaj, hogy kommentálnak emberek, ezek nem mind emberek. És ha emberek valahol egy kis településen él, egy magányos, hajdan befolyásos, mit tudom, középvezető nő, aki mostanra munkanélküli és alkoholista, és ott levezeti a feszkót, ez kéne nekem. Pont akkor vagyok nem empatikus, hogyha szóvá teszem, hogy ő milyen csúnyán kommentel. Mi több kívánom még, hogy ne a macskájába rúgjon bele, hanem ott az ismeretlenek körébe anyázon egy jót, meg nevezzen valakit aljas hazárulónak, és akkor legalább, mondom, a macska megúszza. Vagy nem rúg bele a szomszéd ajtajába, mert ezek nagyon fontos szerepek, hogy bizony ilyen színvonaltalan, meg agresszív kommentelés árán, de ezek az emberek levezették a feszültséget, és a valós életükbe szerintem kevesebb maradt belőle. Van, aki azt mondja, hogy ez gerjesztés, akkor még indulatosabb lesz, vagy rászokik, ez is lehet egyébként, de kivitatná el ennek a nőnek, mondjuk, a jogát, és egy tök idegen nőről beszélünk, ez nem az én anyám, akivel együtt élek, hanem ez egy néni valahol, akinek még a profilképét se nézem meg, és ír egy csúnyát, és ezen kell borongani. Ennyire nem értik a jelenséget, hogy nem kéne rá haragudni, nem kéne morális pánikolni, hogy húj, miket írogat, meg jaj, sajnos, toxikus, pörög a poszt, te is azért látod, mert pörög, ha nem pörögne, nem látnád, téged is érdekel, te is ott hagyhatnád, te se hagyod ott, te is odaírod a magadét, becsomagolva, meg kevésbé, hogy szerintem nem kéne ilyen hangnemben, mert fontos, hogy a megértés, és akkor egy jobb világban élnénk, amit sem értem ezt, ez idővesztegetés. A másik helyszíne az ilyen beszélgetéseknek, vagy a kommunikációnak, meg a tanácsaidnak, azok a helyzetek, ahol, és ide nem is kellenek tanácsok, mert te jársz rosszul, hogyha nem taktikusan kommunikálsz, például egy lakógyűlésen. Vagy tegnap láttam ezt a filmet, a Szomorúság háromszögét, és ott például a túlélés a tét, és aki ott, nagyon érdekes a helyzet, mert aki ott hülyeséget mond, az meghal abban a kiélezett helyzetben, mondom, egy kiélezett helyzet, de azért vannak ennek megfelelői a valós életünkben. Másrészt ott mondjuk a lakatlan szigeten 17. napon, ott nem marad az emberből semmilyen tanult kommunikációs technika, semmilyen smink, szép ruha, hajviselet, Rolex óra. Ott egy valami marad, az, aki te tényleg vagy, a te személyiséged, meg a túlélő képességed. És nagyon rosszul jársz. Pont ezért nem is kell tanács, mert aki rosszul kommunikál, azt megölik, vagy éhen hal. A lakógyűlésen nem ilyen éles, de egy lakógyűlésen is én elkezdem minősítgetni a résztvevőket, hogy hogy néznek ki, meg mennyire ostobák már, vagy mennyire bénán tudnak parkolni, akkor nem fogom elérni a célomat. Ezért ide nem is kellenek tanácsok. Tehát az ember nagyon hamar rájön arra, hogyha nem a maga ellenség, és tényleg el akarja érni, hogy teszem azt a közös képviselet gyakrabban takarítasson a befizetett takarítási díjból, akkor ezt úgy fogalmazza meg, úgy egyeztessen, hogy elérje a célját. Erre egyébként nem olyan nehéz rábeszélni se a közös képviselőt, se a többi lakót, és mégis van, aki ezt is elszúrja, majd megtanulja. Semmi szükség tanácsokra, és nem kell még csak asszertívnek se lenni, mert nem az a lényeg, hogy most udvarias ember benyomását se keltem-e, vagy hogy mit gondol rólam a Mari néni, az a lényeg, hogy fel legyen mosva a lépcsőház. Van helye indulatoknak, és van olyan is, hogy hiába tudom én a gyönyörű kommunikációs technikákat, nem fogok vele semmit elérni, mert erőből mondjuk én bérlő vagyok, ő meg tulajdonos, és az ő szava többet ér. És ő ki akarja vágni azt a fát, én meg nem akarom, de el fogom bukni, mert ő ingatlan fejleszt. Volt ilyen egyébként. Ott meg megint hiába vagyok asszertív, és nagyon csalódott leszek az asszertív kommunikációban, hogyha nem értem a világnak ezt a működését, hogy sajnos neki olyan tulajdoni hányada van, meg olyan kapcsolata, mit tudom én, a ház tulajdonosával, hogy én labdába se rúghatok. Ennek megfelelően kell viselkednem. A harmadik terület, tehát mondtam a Facebook kommentelőket, meg a túlélést, vagy a lakógyűlést, ahol érdekek mentén zajlik a küzdelem, vagy az események. A harmadik az a saját személyes életünk, ahol valóban jó lenne arra vigyázni, hogy ne bántsuk meg a másikat, meg ne okozzunk sebeket, meg ne azt hallja ki a szavaimból, hogy ő egy rossz ember, meg ne szégyenkezzen. De ott is az, hogy nekem elemi érdekem, hogy ha szeretett kapcsolat van, azt megőrizzem, ha nincs szeretett kapcsolat, ha mérgező, ha elviselhetetlen, akkor azt valahogy felszámoljam, hogy ne legyek a magam ellensége, tehát ne mérgesítsem el annyira a viszonyt, hogy onnan már nincs visszaút, meg akkor még idegesebb lesz a másik, és joggal. Másrészt meg nem lehet elkerülni, tehát pont az ilyen érzelmileg megérintős, fontos magánéleti kapcsolatokban nem lehet elkerülni azt, hogy az emberből néha kiboruljon valami nagyon régi frusztráció, vagy valami indulat, vagy igazságtalanság szót kér, és hangot adunk neki, hogy igazságtalan a helyzet, és akkor mondunk egy csúnyát, vannak, akik vérmérséklete hivatkoznak, hogy ott törpülnek a tányérok, de aztán a másik is dobhat egy tányért, és akkor egál van, meg utána nevetnek egy nagyot, összecsókolód. Nem, szerintem ezeket az egyedi ilyen temperamentum dolgokat nagyon nem jó ilyen általánosan ilyen korrekt, kedű, humortalan, szenvedélytelen kommunikációs szabályokkal terelgetni, vagy befolyásolni, vagy egyáltalán megítélni, hogy akkor ők mérgezően kommunikálnak, vagy ítélkeznek, mit tudom én. Amíg ezt nekem nem mondták el úgy, hogy tanácsot kérnek, és nem látom nagyon alaposan a helyzetüket, plusz nem vagyok szakember, addig erről fogalmam sem lehet, hogy ez mérgezője. Vagy csak az egyik fél oda megy hozzád panaszkodni, és tényleg, mint egy eminens, így árulkodik, hogy neki is milyen csúnyákat mondott a barátnője, meg a Facebookon is mit olvasott. Most, hát nem tudom, nyilván jó, ha sok komment van, meg akkor terjed a poszt, de hogy ez egy értelmes dolog ilyen általánosságban beszélni emberek kommunikációjáról. Na, költői a kérdés. Én az olvasóimat, akik nagy részt nők, mondjuk van 3 férfi, és elég sok nő, arra szoktam biztatni, hogy ismerjék fel az igazságukat, ne engedjék, hogy gázlángolják őket, hogy azt magyarázzák el nekik, hogy nem is igaz, amit megélnek, nem jogosak az érzéseik, csacskák, indulatosak, valaki befolyásolt őket, tévesen látják, hiszékenyek, terelhetők, higgyenek az igazságukba, higgyenek a gyomortájt megjelenő elemi vészreakciónak, pánikreakciónak, gyanúnak, és álljanak ki az igazukért. És ebben nem lesznek mindig kedvesek, vagy még asszertívek se biztos, hogy lesznek, vagy erőszakmentesek pláne nem lesznek. De ebből a világból nem azt hiányzik, hogy a nők még tovább emészszék magukat, hogy ők megfelelően kommunikálnak-e, hanem az, hogy a nők is megerősödjenek, és hogy amikor kiállnak magukért, azt senki ne nevezze erőszaknak. Ez a videó is, vagy mi ez, hangfelvétel is most már kicsit hosszú lett, de a te oldaladat is nők követik, és nekik is ez lenne az érdekük, hogy ne féljenek már ennyire minden negatív érzelemtől, vagy minden olyasmitől, amire mások azt mondják, hogy hú, de az erőszakos, meg narcisztikus, meg önző, meg bántó, meg sértő, meg felnőtt emberek folyamatosan a lelkizéseikkel jönnek, akik egyébként képesek életet vezetni, meg családot alapítani, meg munkába állni, meg közügyeiket intézni, és ott sírdogálnak, hogy őnekik mi milyen rosszul esik, meg gyerekkorukban is, meg számára ez azt váltotta ki, meg jaj. Hát nagyjából ennyit akartam mondani, illetve van több verzió, és nem tudom, hogy ezt mondtam-e már most, vagy nem mondtam, de most már, hogy ne legyen még hosszabb, annyit tehetek, hogy megnyomom a stop gombot, és köszönöm, hogy meghallgattad.